este az ellenségeskedésről fogunk elmélkedni. A test cselekedetei közül ez a fogalom, ez a tény van előttünk, hogy sajnos ebben a világban, és megkísért az ördög bennünket is, mert ez a lehetőség bennünk van, hogy ellenségesen viszonyuljunk másokhoz. És olvastam ezt a történetet, hiszen elég ritkán szoktuk olvasni ezt a történetet, de ez is nagyon szépen leírja, hogy hogy is nyilvánul meg egyrészt az ellenségeskedés. És valóban ez egy nagy veszély. Világi emberek között, a világi emberek támadhatják ezzel a lelkülettel a hívőket is, bennünket is, de még bennünket is megkísérthet az ördög, hogy mi is ilyen ellenséges viszonnyal viselkedjünk egymással. És ezért a Jóisten jónak látta, hogy ezt a témát oda tegye a test cselekedetei közé. Hát, hogyha a test cselekedeteit nézzük így a Galáciai levélben, a felsorolásban, akkor az előző bűnök azok úgymond cégéres bűnök. Amikor paráznaságról, bujálkodásról, meg varázslásról, hogy csak egy néhányat említsek, ugye, akkor itt cégéres bűnökről van szó, és szinte azt mondjuk, hogy hát a többi az nem is bűn, ami most következik, hogy ellenségeskedés, meg irítség. Hát azért minden emberben megvan ez, ha nem kell ebből ilyen nagy ügyet csinálni. De az biztos, hogy Pál apostol hozzáteszi, miután felsorolta mindegyiket, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. Mert aki ebben leli örömét, aki ezzel foglalkozik, aki egyik vagy másik bűnnel hát éli le az életét, és nem akar megválni tőle, mint ahogy sokan mondják, hogy én már ilyen vagyok. Már ilyen vagyok. Hát ez az ember, aki ilyet mond, elárulja azt, hogy valóban nagy az énje, és nem akarja belátni azt, hogy kellene változni, szükség lenne a változásra. Tehát egy néhány gondolatot, egy néhány szempontból hadd világítson rá az Úr erre a témára, az ellenségeskedésre. Először is a formákról szeretnék szólni, mert ez a bűn több autópályán közelíti meg a hívő embert. Több oldalról, több formát ölt ez a bűn. Van a nyilvános harag, háborúság, szidalmazás, veszekedés, amit itt látunk, ugye, ahogy Sémei viselkedik. Ő meg volt sértődve, és vádolja a másikat, és kiabál, és valóban háborúságot szít. Ugyanígy, ugye, ismerjük a történetet, a Saul és a Dávid története, mert Saul is ilyen lelkülettel volt, és ő így viselkedett. Mindent megtett, hogy tegye el, félretegye Dávidot. Hogy az az ember ne is éljen, az az ember ne is jusson előre. Hát az ellenséges lelkületnek van egy ilyen formája is, ez egy nagyon durva formája, és a hitetlenek között lehet látni, a világban lehet ilyet látni, és az Úr őrizzen meg minket attól a lelkülettől. Aztán van egy olyan fajta formája is ennek, amelyik olyan csendes, ahogy mondják is, hogy csendes háború. Amikor például a férj és a feleség között van valami gond, és nem beszélnek. Van ellenséges valami, és nem beszélnek, mondta valaki, amikor így voltam a feleségemmel, nem ettem. Nem kiabáltak, nem hallatszott semmi a házból, de a szívben ott volt az ellenszenv. Valami probléma miatt. És ez is ide tartozik. Ehhez a témához, hogy ellenséges viszonnyal voltak. Aztán mindenféle keserűség, irigység ugyanide tartozik. Ezek az megemlített bűnök, ezek mind táplálják az ellenséges viszonyt. És az az igazság, hogy sokszor elképzelünk bizonyos dolgokat. Ugye itt van Sémei, aki, ugye ha megfigyeltük az olvasást, akkor azt tudtuk meg róla, hogy ő a Saul nemzetségéből való volt, és ugye védte az ő népét és az ő családját, És ő úgy látta, hogy Dávid félretette Sault. És hát törtetett, könyökölt, és most kitör magából, és megmutatja, hogy úgy kell neked. Ő ezt elképzelte. Ő nem járt annak utána, hogy hogy is került oda Dávid, csak azt látta, hogy Saul az ő rokona, és ezért rokoni szál látszik itt, hát az félre lett téve, és meg is halt. Hát biztos, hogy ez a fiatal Dávid, ki tudja, milyen reformokat akart itt csinálni, meg ki tudja, mit csinált az én rokonomnak. És mondja, hogy Dávid vért ontott, elképzelte ezt, mert van így, hogy az ember ellen szenved érez a másik iránt egy vélt igazság, egy elképzelt dolog miatt. Nem történt meg. Lehet így pletykálták, lehet, hogy ő ezt így gondolta csupán, ezt úgy magába bebeszélte, de mindenféleképpen ő így érzett sémei, és nagyon, de nagyon rossz indulattal volt. Hát valóban Dávid nagyon szépen viselkedik, nem úgy válaszol, ahogy sémei piszkálja őt, és ez a megoldás. Valóban ez a megoldás, de a megoldásról még beszélünk. Hát nagyon, de nagyon sok formát ölthet ez az ellenszenvés, ez az ellenségeskedés. Csak egy néhányat említettem. De mindenféleképpen, akármilyen formában, nagyon, de nagyon csúnya formában, ha jelentkezik, vagy éppen barátként jön oda, és azt mondja, hogy így kell csinálni, nem lesz ebből semmi bajod, akárhogy jön ez a lelkület, ez a bűn, ahogy közelít meg bennünket, ennek ellene kell állni. És ellene lehet állni, mert úgy látjuk itt az igében, hogy Dávid, az Isten szíve szerint férfiú, ellene tudott állni ennek. Nem úgy beszélt, egészen másképp viselkedett, és majd meg fogjuk látni sémei életében a nagy változást, mert változás jött be az ő életében is. Azért, mert Dávid így viselkedett. De hát az ellenségeskedésnek nagyon sok formája van, lehet egyházi vonalon is ellenségeskedés, mert mondja Pál a korintusi levélben írja, hogy hallom, hogy pártoskodás van köztetek. Az egyik azt mondja, én Pálé vagyok, a másik én Kéfásé vagyok. Hát nem kell úgy beszélni, mint hogyha ezek ellenségek lennének. Hát ezek tulajdonképpen az Isten eszközei, hogy az egyik plántált, a másik öntözött, és különféle munkát végeztek, de az Isten adta a növekedést, és nem kell ezt így beszélni, hát nem szakadt Krisztus részekre, nem. Akármilyen formája van az ellenségeskedésnek, akármilyen kegyes, vagy akármilyen kegyetlen, akármilyen fekete, vagy akármilyen fehér, nem kell ennek engedni, hanem ellene kell állni. Egy második szempont, testvéreim, hadd nézzük meg egy kicsit a forrását. Honnan táplálkozik ez a lelkület? Mert ennek van egy nagyon mély és nagyon csúnya forrása, ahonnan táplálkozik ez az ellenszenv. Az elsőt, amit megemlítek, a testi kívánságok. Azt mondja Jakab, honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek. És ezek ott vannak, ezek a gerjedelmek, ezek a kívánságok minden emberben. Kívántok valamit, és nincs néktek. És akkor megsértődtök, és csak meg akarjátok szerezni, gyilkoltok, és irigykedtek, és nem nyeritek meg. Harcoltok, és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Nem kéritek Istentől, hanem meg akarja szerezni az ember saját magának. Vannak ezek a kívánságok. Lehet az ember kapzsi a pénz után, ugye a napokban ezzel foglalkoztunk, de lehet az ember kapzsi, és telhetetlen a pozíció iránt is. Ilyen volt Saul, az Izrael királya, amikor ugye az asszonyok azt énekelték, hogy Dávid ölte meg az ezreit, és hát Saul csak a százait, hát akkor ez az ember annyira szerette volna a pozíciót, és néha Dávid megelőzte őt, és kívánta volna az elsőséget, és annyira megharagudott, mert ott volt benne ez a kívánság. Hát ha valaki püspökséget kíván, mondja a Jóisten, igen, jó dolgot kíván. Nem, mint hogyha ez egy rossz dolog lett volna. De az, amikor megtűr az ember haragot, irigységet, meg csúnyább dolgokat is, ugye, mert Saul vette a dárdát, és megölte volna, megfojtotta volna Dávidot. Képes volt üldözni Dávidot. Hát ez a rossz, amikor megtűrte magában ezeket a kívánságokat, és a másikat megölte volna, nem engedte érvényesülni. És vannak ilyen kívánságok az emberben, és erről beszél itt a Jóisten igéje, hogy vannak ilyen kívánságok, amelyek ott vannak az ember testében, ó emberi természetében. És ezeknek, hogyha teret engedünk, amint említettem, táplálják az ellenszenvet. Táplálják. Ezek kinagyítják a dolgokat. Reflektorfénybe állítják annak az embernek a rossz oldalát. Pedig annak a másiknak lehet jó oldala is, sok, több. De azt láttam meg, ami rossz. És akkor táplálja ezt az ellenszenvet, az antipátiát, és azt mondja, hogy nem bírom azt. Nem tudom hallgatni, nem tudom elviselni. Azért, mert ezeknek a gerjedelmeknek adja át magát. És ez egy olyan forrás, egy olyan kút, amit be kell tömni. Egy olyan út, amit le kell zárni. Dávid lezárt, és lezárhatják ezt a keresztények, a hívők. A másik a bolond beszéd. A meggondolatlan beszéd. Ugyanígy lehet forrása ennek a rossznak. Úgy olvassuk a példabeszédek könyvében. A bolondnak beszédei szereznek versengést, vagy veszekedést. És az ő szája ütésekért kiállt. Olyan egyenesen beszél ott a Jóisten igéje, mert vannak olyan sokan, akik így beszélnek, és itt van Sémely is, aki így beszél, és mondja a sérúja fia, hogy hát végezzek vele. Hát így beszél, mert az ilyen beszéd, meggondolatlan beszéd, nem jártam utána, igaz-e, nem igaz-e, de mondom, terjesztem. Az ilyen beszéd nagyon, de nagyon jó lehetőség az ellenségeskedésre. És a Jóisten azt akarja, hogy mi legyünk bölcsek, és szóljunk igazat, és az jöjjön ki a szánkon, ami építő, és ami hasznos. És ilyen szempontból, testvéreim, a bölcsesség útja az, ami által meg lehet oldani ezeket az ellenséges dolgokat, de hát a megoldásról még visszatérünk. Ez szóval megsértődik az az ember, aki az ellenséges viszonyt, hát azt föntartja. Megsértődik. A büszkeségében, a gőgében sértve érzi magát. Nekem nincs igazam, nekem nem úgy történt, ahogy én gondoltam. És akkor annak az embernek fáj és csapkod, akár a beszédével, akár más dolgokhoz folyamodik. De mindenféleképpen ezek azok a források, amelyek táplálják ezt az ellenszenvet, és ezeket mondom, hát nem kell engedni, hogy ezekből táplálkozzon az ember. Inkább a szép és a nemes gondolatok, mint ahogy Dávid is, majd megnézzük, hogy olyan értelmesen most higgadtan tudott gondolkodni, és nem csapkodott, mint Péter, gyorsan erő a szabját, és vagdosok, mert Jézus megfogják, és mindenki csapok. Nem számít, hogy mi lesz ennek a következménye. Nem, Dávid annyira meg tudta gondolni ezt. Hát, hogyha az én házam népéből, az én saját fiam ezt csinálja velem, hát egy idegen. Hát mit tudjak én most szólni? Most az a legjobb, ha elhallgatok. Ő elzárt minden más lehetőséget, és az ellenséges viszonyt ő megtagadta. Tehát a forrás az nagyon mérgező, és az Úr édessé akarja tenni, valóban a mi szívünkből, a mi gondolatainkból mind édes és építő dolgok jöjjenek elő, hát majd erre kell igyekezni. Egy harmadik gondolatban ennek a bűnnek, az ellenségeskedésnek a fogságáról is szeretnék szólni. Mert ha észreveszi az ember, vagy ha nem veszi észre, de megfogja, megfojtja saját magát az ilyen ember. Fogságba zárja magát az ilyen ember. És ő nem is tud erről, de fogoly. Be van zárva. Vastag láncokkal van oda kötve. És nem mondja az, hogy azok láncok. Átnevezi, másféleképpen mondja, mert hát ez egy kicsi dolog. Hát mi az, hogy van ellenséges gondolkodásom? Valakivel így vagyok. Hát na és, van ebből sok. De az ember saját magát megköti. Bezárja, börtönbe kerül, és ő építette ezt a börtönt. Ő tartja karba ezt a börtönt. Ő csiszolja, és ő, ha lehet így mondani, szépíti azt a börtönt. Azokkal a gondolatokkal. Mert mit gondoltok, testvéreim, hogy Sémei ekkor találta ki ezeket a gondolatokat, amikor a szemébe mondta Dávidnak? Dehogy is. Sok álmatlan éjszaka, sok nap és sok órán keresztül ezzel foglalkozott. Hogy tudott ez a szemtelen fiatalember ilyet csinálni? Hogy elvegye Saulnak a helyét, és táplálta magába ezeket a gondolatokat, és meg volt kötözve, semmit nem látott mást. Szolgálati lehetőséget, bizonságtevése lehetőséget, segíteni valaki, nem látta ezt a lehetőséget, csak azt, hogy Dávidnak valahogy meg kell mondani. Valahogy Dávidot el kell tenni lábalól, és most, hogy úgymond Dávid megjárt a saját fiától, és el kell meneküljön, na most itt az alkalom, na most kipakolok előtte. És ez az ember onnan bentről, saját bűnének a börtönéből kiállt, kiabál, és ontja magából, nem csak a köveket dobálta, de a tüzes nyilakat is, az epés megjegyzéseket, a rossz indulatú vádaskodást és a szemtelen hazugságot mondja. Mert onnan abból a börtönből nem jöhet ki más. És addig, ameddig az ember ilyen ellenszenved, ellenséges gondolatokat táplál szívében, elméjében, addig a saját maga börtönébe van, az ördög bezárta, és az embernél tartja a kulcsot. És az ember azt se tudja, hogy be van zárva. Azt mondja, hogy milyen szép ez a hely, ahol vagyok. Ilyen dolgokon gondolkodhatok, erről beszélhetek, és az ember fogoly, és nem tud szolgálni. És nem terjed az evangélium. Nem gondoltátok át, testvéreim, hogy vajon a korintusi gyülekezetbe egyrészt, hogy miért volt annyi probléma, de másrészt, hogy vajon miért nem terjedt úgy az evangélium, mint amikor Pál apostol odament. Hát azért, mert azok az emberek, akik ott voltak a korintusi gyülekezetben, foglyok voltak. Ennek a bűnnek a foglyai voltak, és ezek meg kellett, hogy térjenek ebből a bűnből, és meg lehet változni. Egészen másképpen kell gondolkodni, de hát a megtérés ez. Gondolatunk és egész lényünknek, szívünknek a változása, megváltozása. De addig, ameddig az ember nem látja be, addig nem tud megszabadulni. És sok ilyen fogoly, ilyen rab talán jár a gyülekezetbe, meg a templomba, beszél a Jóistenről, meg talán még a Jóistennel is, de ők meg vannak kötözve. Mint az az ember, aki háladó ünnepét is tartott, bement a templomba, és azt mondta, Uram Istenem, én hálát adok neked. És mondja a szöveget, de ő meg volt kötözve. Ő imádkozott is, ő ment a templomba, ő adakozott, ő úgymond a betűhöz ragaszkodott, de a szíve az távol volt az Istentől, és próbált ő valamit csinálni. Szórakozott. Mint ahogy nagyon sokan a börtönbe, elütik, elcsapják valahogy az időt. Evel meg aval. Mindenféle dolgot kitalálnak. Valahogy így van az az ember, és nagyon rossz állapot az ilyen. Az ilyen embernek hiába szól a Jóisten igéje, hiába van szó a misszióról, ki kellene menni, ha nem megy, mert be van zárva. És ő nem lát mást. Nagyon, de nagyon szomorú és szegényes ez az állapot. Még talán folytatva és egy kicsit még jobban kihangsúlyozva ennek a veszélyét, egy negyedik gondolatban, testvéreim, szeretnék szólni az ellenséges gondolatoknak a fosztogatásáról. Mert azt gondolja az ember, hogy neki mindene van, és meggazdagodtam, és semmire nincsen szükségem, mint ahogy az egyik gyülekezet mondta, a Jelenések könyvében olvasunk el. De tulajdonképpen ez az ellenséges viszony, ez nagyon sok mindentől megfosztja az embert. Egyrészt megköti, de másrészt elvesz, ellop tőle nagyon, de nagyon sok szép dolgot. Hát, ha csak arra gondolunk, hogy az ilyen embernek nincs békessége és nyugalma. Lehajtja a fejét Sémei este, és csak Dávidot látja. Ez az ember, ha egyszer találkoznák vele. És meghallja, hogy pont ott a háza előtt megy el. Mindent félretesz. Most volt idő erre. És elmondja. kiadja magából, mert nem volt békesség és nem volt nyugalma. Nem volt szeretet benne, nem volt igazságérzet benne, mert ha lett volna, utána járt volna egy kicsit. Hogy is van ez a dolog? De nem volt benne. Mert ez, hogy ellenséges gondolatokat, bűnt megtartok a szívemben, ott dédelgetem, ez minden jótól megfoszt. Nincs öröm, nincs felszabadultság, nincs. Nincs szeretet. Miért kellett Pál apostol egy egész részen keresztül a korintusi első levélben a szeretetről beszéljen? Mert nem volt nekik. Volt ismeret, volt nagyon sok minden, de volt ez az ellenszenv is, ez az antipátia. Mentek, és amikor abból a másik félből állt fel valaki, vagy hangosan imádkozott, akkor másképpen gondolták a dolgokat. Akkor nem figyeltek oda, miért beszél ez? És tulajdonképpen az ilyen ember megfosztja magát nagyon, de nagyon sok mindentől. Tehát tulajdonképpen ő építi fel azt a falat, amin keresztül nem mehet át az Isten áldása. Saját kezével csinálja ezt. És azt mondja, hogy ő keresi a boldogságot. Hát akkor le kellene rontani ezeket a falakat. Nem kéne így gondolkodni. De hát addig, ameddig ez a bűn ott van az ember szívébe és életébe, addig nem lehet boldogság, nem lehet öröm, nem lehet felszabadulás, nem tud bátorítani másokat. Még inteni se tud. Mert még hogyha úgy elgondoltam ezt a történetet, hogyha Sémely Dávidot megintette volna, hát hogy helyén való is lett volna ez a dolog, mert lehet úgy is gondolni, meg is érdemelte volna, valahogy talán Dávid is így gondolta, hagyod, mert az Úr mondta neki, de legalább intette volna. De az ilyen ember inteni se tud, az ilyen ember bíztatni se tud, ez az ember bosszút akar állni végül is. Hát azon töri magát. Azon töri magát, hogy az az én ellenségem, és avval kell csinálni valamit. Egy nagyon kemény kifejezést hallottam emberek között, és akkor azt mondja az egyik a másiknak, hallod, ne piszkálj! Engem ne piszkálj, mert én megtalállak úgy ütni, hogy baj lesz. Nekem Isten megbocsát, azt mondja, de téged nem biztos, hogy meggyógyít. Te ne mondj ilyet, azt mondja. De én már ilyen vagyok. És úgy szabadjára engedi az ilyen ember, és evel is jelzi azt, hogy a másikat annak ártani kell. Az a hibás. Dávid a hibás. És mondom, megfosztja magától az ilyen ember nagyon sok mindentől. Bezárja maga előtt az áldásnak az útját, a vezetésnek az útját. Nem lát tisztán. Homályos előtte minden, sötét körülötte minden, a szíve, a lelke, mindene. Az ilyen ember meg kell, hogy vizsgálja magát nagyon, de nagyon komolyan. Hát testvéreim, akkor az utolsó gondolatban fordulni kell. Meg lehet változni. És ennek a bűnnek a fordulásáról hadd szóljak. Az ellenségből lehet barát. Lehet barát. Hogy történik ez? Hogy lehet letenni ezeket a dolgokat? Mert hogy van ilyen, vagy megkísért az ördög ilyennel, de hogy lehet megváltozni? Mert meg kell változni. Dávid úgy tudott viselkedni ebben a helyzetben, ahogy kell. Hát hogy is van ez? Először ott kezdődik a dolog, hogy be kellene látni a bűnt. És azt akarom mondani, testvéreim, hogy Sémely belátta. Ha két résszel odébb hajtunk a Bibliánkban, és akinél van Biblia, kérem, hogy keresse meg, mert szinte folytatása ez a felolvasott alapigének. Tehát a 19. részből a 16. verstől kezdem az olvasást. Figyeljük meg Sémeiben, micsoda változás jött létre. Sietett pedig Sémei is, Gérának fia, a Bahurimból való Benyáminita, és ő is a Juda nemzetségével elejébe ment Dávid királynak, és 1000 ember vala ővele Benyámin nemzetségéből, és Siba a Saul házában való szolga, és 15 fia, és 20 szolgája is vele voltak, és átmentek a Jordánon a király előtt. Kompot is vittek által, hogy a király háznépét által hozzák, és hogy kedve szerint cselekedjenek. Sémei pedig Gérának fia térdre esett a király előtt, amikor a Jordánon által ment, és mondta a királynak, ne tulajdonítsa vétkül nékem az én uram, az én álnokságomat. Figyeljtek meg a bánatot most benne. leborul és mondja. Hangosan. Úgy, ahogy akkor mindenkinek a füle hallatára mondta a hazugságot, most leborul mindenki előtt és mondja a bánatbeszédet. Ne emlékezzél meg arról, hogy gonoszul cselekedett veled a te szolgád ama napon, amelyet az én uram a király Jeruzsálemben kiment, hogy szívére venni a király. Mert elismeri a te szolgád, hogy én vétkeztem. Na itt kezdődik, testvéreim, a helyreállás. És biztos, hogy Sémei vétkezett, és nagyon csúnyán csinálta, de a megtérése is ahhoz képest volt. Ahogy akkor a bűnben élt, és amilyen mértékben másokat is érintett az ő bűne, mert hallották, hogy Dávidot hogy szidalmazza, ugyanúgy volt a megtérése is. Nem ment oda Dávidhoz, figyelj, de Dávid király, hát volt egy kis szóváltás, hát gyere rendezzük el. Nem, így. Tudta Sémei. Mindenki hallotta, hogy mit mondtam Dávidnak. Hadd hallja most is mindenki, hogy mit mondok Dávidnak. Mert megtérni nem lehet titokba, bűnbánatot nem lehet úgy tartani, hogy arról nem tud senki. Ilyen volt a kezelés. És az ellenségből, testvér, akkor lesz barát, hogyha belátom a bűnt. A másik. Bocsánatot kérni, és megbocsájtani, ha kell. Ezt együvé teszem, mert attól függ, hogy milyen az eset. Mert ugye van úgy, hogy bocsánatot kell kérni, mint ahogy tette itt Sémei, de ugye Dávid meg kellett bocsásson neki. És egy szinten van ez. Akkor van szabadulás, akkor lehet másképpen viselkedni, hogyha bocsánatot kértem, vagy megbocsájtottam neki. És Dávid ezt teszi. Mert tulajdonképpen úgy mondta, felele Abisai sírójának fia. Megint ez, nagyon érdekes lenne egyszer Abisairól is olvasni és elmélkedni. Ez állandóan csak azt látta, hogy mikor tudom a másikat félretenni az útból. Hani most szidalmaz, most meg jön ide, színészkedik és térdet hajt, hát miféle ember ez? És azt mondja Abisai, nem ölöd azért meg ezt a Sémeit, hogy káromlásokat szólott az úrnak felkentje ellen? Már megint ugyanez. És azt mondja Dávid, mi közön van veletek sírójának fiai, hogy ellenkezni akartok velem ma? Megint ezt mondja. Mi közön? Vagyis, hogy azt gondoljátok, hogy én egy vagyok veletek ebben a dologban? Most ne! Ne! Megint ellenkezni akartok velem? Megint más akartok ti? Ma kellene embert ölni Izraelben? Mondta a király Sémeinek, nem halsz meg! És megesküdött néki a király. Itt van! Ki mondja? Megbocsátalak. Nem a te vétkedés bűnöd szerint cselekszek. Megérdemelnéd most, hogy megöljelek. De nem a te érdemed szerint. Nem a szerint cselekszek. Kegyelmet gyakorolok is. Ez a megbocsátás. Igen, igaz az, hogy rosszat csinált. Ha meg tud változni, más ember lesz. Remélem, hiszem, de amit az Úr tőlem vár ahhoz, hogy megszabaduljak, az ellenséges magatartástól az, hogy bocsássak meg. Hogy nem mondjam azt, hagyjuk. Nem mondjam azt, hogy soha, azért, úgy megaláztál. A megoldás az, hogyha megbocsátok. Szívből, igazán, nem csak a szavakkal, hanem úgy igazán megbocsájtani. Egy következő lépés abban, hogy is történik ez a helyreállás, barátként kezelni mindenkit. Mintha semmi se történt volna. Ez a legnehezebb, testvéreim. Már hogy még valamit mondani, hát de nézd el nekem, hát bocsáss meg. Meg valahogy úgy a szájam sarkából elmondani, jó van, megbocsátok, ez is nehéz. De hogy azután heteken és hónapokon meg évtizedeken keresztül úgy bánni vele, mintha nem történt volna semmi, mert ez a megbocsátás. Nem, hogy aztán egy hét múlva találkozunk és megmondom neki, jaj, mit csoda beszédet mondtál nekem. Nem. Ez soha többet nem említem. Ez a megbocsátás. És ha nem tudom eztet kikérni az Úrtól, ezt a fajta lelkületet, hogy nem hántorgatom neki, hogy tudod, emlékszel? De rosszul esett. Hogy tudtál ilyet beszélni? Nem szégyeled magad. Hát ha megbocsátottam, akkor ezt már nem tárgyalom vele. A megbocsátásban benne van ez is, hogy többé nem emlékezek meg, vagyis nem, hogy nem tartom az eszembe, mert nem törölhetem ki. De többet nem mondom, nem vágom a fejedhez. Nem kérem számon tőled, ráhagyom az igazságosan ítélőre. Az az Isten, az én atyám, aki nagyon szeret. És aki így tud viselkedni, az tud szabad lenni. Aki ugyanúgy nem beszél, vagy nagyon furcsán viselkedik, hát én megbocsátottam, én nem haragszok rá. Igen ám, de nem állt vissza az az igazi kapcsolat. Nincsen ott az igazi mély szeretet, az a tisztelet. Ha nincs ott, akkor valami baj van. És azt akarom mondani, testvéreim, hogy sajnos Dávidnál maradt valami nyoma. Említettem az egyik szolgálatban, hogy Dávid a halála előtt mond valamit az ő fiának, aki király lesz. És ez megdöbbentő, hogy ő tulajdonképpen nem tudott úgy bánni sémeivel végig, mint ahogy kellett volna. Mindig a szívében volt ez, és ki is mondja, azt mondja az ő fiának, Salamonnak. A Sámuel második könyvének a királyok második könyvének. Igen, első könyvének második részében van. A következőképpen mondja Salamonnak. És imé veled van Sémei, Gérának fia, Bahurimbeli Benyáminita, aki gyalázatosan szidalmazott akkor, mikor Mahanáimba mentem, de aztán, amikor elém alájött a Jordánhoz, megesküdtem néki az Úrra, és mondték, nem öllek meg téged fegyverrel, te azonban ne hagyd őt büntetés nélkül. És mivel eszes férfiú vagy, tudod, mit kell cselekedned vele, hogy az ő vénségét vérrel bocsássad a koporsóba. És akkor ebben a részben Salamon kieszel valamit, megmondja ennek a sémeinek, hogy nem hagyhatod el a várost semmiképpen, mert ha elhagyod Jeruzsálemet, akkor megöllek. És történik valami a sémei háznépével, és ő el kell hagyja Jeruzsálemet, és akkor Salamon végrehajtja ezt az ítéletet. Nem jól vizsgázott itt Dávid, de ne kövessük mi ezt az ő példáját. Ne kövessük az ő példáját. Úgy kell viselkedni mindenkivel, mintha semmi se történt volna. De miért csinálja ez Dávid akkor, amikor bocsánatot kér sémei, akkor miért mondja ő azt, hogy hát rendben van. Azt akarom elmondani, testvérem, hogy nem mondta el, hogy megbocsátalak. Nem mondta el. Ha elolvassuk az igét, akkor a következőképpen van írva. És nagyon érdemes megfigyelni. Mi közön van veletek sérójának fiai, hogy ellenkezni akartok velem ma? Ma kellene embert ölni Izraelben? Mintha nem tudnám, hogy ma lettem újonnan Izrael király. Figyeljtek, mi volt a fontos? Hogy én most király lettem? És azért most aljas dolog most ölni valakit? Most be kell mutatni, hogy milyen kegyes, milyen nagy lelkű valaki. És mondd a király sémeinek, nem halsz meg, csak ennyi. Csak ennyi, nem végzek veled. Most nem halsz meg, de ott volt a begyébe, hogy valamikor csak meg fogsz halni. Valamikor végzek veled. És megesküdött neki, hogy én nem öllek meg. És az utolsó percében, utolsó beszédjében, amely elárulja, hogy mi van az ember szívében, azt mondja Salamonnak, én megesküdtem, hogy nem ölöm meg, de te megölheted. És te találsz majd dolgokat, és megcsinálod ezt. Mert most a helyzet, a körülmény, a nép nem várta el Dávidtól, hogy ő most csúnyán viselkedik. És azt mondja, hát most a nép itt van, bámul engem, és elvárja, milyen kegyes legyek. Hát ők is kegyesen bántak, ugye, mert a fiam fellázott ellenem, nem jó király volt, akkor megint engem tettek oda királynak, hát most csináljak valami csúnyát. Hát azért tudok én is forgatni dolgokat. Nem bocsátott meg igazán. Valami színlelés volt benne. Nem kell ezt követni. Nem kell ezt követni. Meg kell bocsátani szívből, és barátként kell kezelni mindenkit. Minden időben. Mert ha nem, akkor visszajönnek ezek a gondolatok, az ellenséges viszony, és újra ott van az ember az elején. újra a fogságban, újra meg van fosztva nagyon sok mindentől, és meg kell forduljon, oda kell forduljon az Istenhez, ahhoz, hogy kegyelmet kapjon. És végül, testvéreim, ahhoz, hogy valóban meg is maradjon ez a lelkület, mert azt kérdez az ember, de honnan lesz erre erőm? Hogy tudom én ezt megtartani? Honnan tudok így viselkedni? Hát bízni kell Istenben. Nem abban, hogy elég okos leszek, meg tudok én uralkodni magamon. Nem lesz semmi probléma, letárgyaljuk, megbeszéljük. Nem a saját erőmben kell bízzak ezen a területen, hanem Istenben. És ebben, testvéreim, nagyon, de nagyon szép példa nekünk, ugye József története, és többet nem húzom az időt, imádkozzunk inkább. De József Istenben bízott. És azt mondta a testvéreinek, ki rosszat gondoltatok, mert rosszat gondoltatok, és rosszat csináltatok. Nem mondja azt József, nincs semmi abból. Nem, reálisan látja, és látja, hogy rosszul csináltad, de az Isten a rosszat jóra fordította. És ő az Úrra néz, és hogy ezt így ki tudja mondani, és így is viselkedik velük, mert azt mondja, gyertek ide. Nem, azt mondja, jó, én megbocsátok, de üljetek otthon. Majd én küldöm a szolgámat, és visz nektek elég búzát, vagy éppen sült kenyeret. Még össze is daraboljuk. Csak maradjatok ott, ne lássalak titeket. Nem, azt mondja, gyertek ide. És évek múlva azt mondják a testvérei, hoppá, hát de lehet Dávid meggondolja magát. És akkor újra jönnek egy nagy konferenciára a testvérek, hogy na beszéljük már meg, hogy hát tényleg eltart bennünket ez a József, és hogy leszünk, hogyha ő már nem lesz, hogy lesz. És akkor újra letisztázza előttük, hogy semmi gond nem lesz. Maradjatok itt nyugodtan, mert én így és így bánok veletek. Hát ő az Istenben bízott, nem a saját politikai fogásaiban, nem a gazdasági életében, hogy hát gazdagság van itt Egyiptomban, és oké, lesz együtt, jól meg fogunk élni, hát eszünk van, elég búza. És én úgy gondolom, ha újra szegénység lett volna, akkor se kaptak volna össze. Nem. Mert József bízott az Úrban. És befejezem azzal az igével, amit az Úr Jézus Krisztus mond. Hát az Isten nem áll bosszút az ő választottaiért, akik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Hogy mi a mi feladatunk akkor, amikor sokszor nehéz helyzetekben vagyunk. Hogy azért meg kellene mondani az igazságot, de azért nem kellene ellenséges gondolatokat tartsak a szívemben. Vagy ott vannak ezek a gondolatok, és egészen másképpen kell viselkedni, mert ezt kéri az ige, ha honnan van az erő? Istenben bízok, és Istenhez kiáltok. Akik éjjel és nappal hozzá az Istenhez kiáltanak, nem egymásra kiabálnak, mint Sémei Dávidra, hanem az Istenhez kiáltanak. És hogyha az Istenhez kiáltanak, akkor egymáshoz nagyon kedvesek tudnak lenni. Szeretetteljesen tudnak bánni. Meggondoltan, türelmesen, mint ahogy Dávid, hagyjátok őt. Hagyjátok őt. Nem tudom, hogy most miért mond, miért csinálja ezt. Nem tudom, én nem akarok még én is bűnre halmozni. Hogy ő rosszat csinál, akkor csinálok én is egy rosszat, mert megölöm. Nem. Inkább kiállt az Istenhez, és bízik az Istenbe. Hát ez a megoldás. És adja az Úr, testvéreim, hogy ilyen jó testvérek, igazi barátok legyünk egymással és minden emberrel békességben tudjunk élni. Amen. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy közöttünk voltál. Köszönjük, hogy nagyon fontos dolgokra hívtad fel figyelmemet, figyelmünket. Uram, segíts meg engem és bennünket, hogy szeretettel tudjunk viselkedni mindenkivel. Tudjuk igédből, hogy szeretet, a szeretet sok vétket elfedez, mindent elhisz, mindent remél. Segíts, jó Istenünk, hogy így viselkedjünk az emberekkel. Ne rejtsük el a bűnt, Uram, de szeretettel viselkedjünk a bűnössel szembe. Hát ha adsz neki kegyelmet, hogy ő majd magától elmondja a bűnt, a rosszat. Jó Istenünk, segíts meg, hogy az igazságossághoz ragaszkodjunk. Szeressük az igazságot is. Járjunk utána a dolgoknak. Ne mondjunk hazugságot, ne vádoljunk senkit. Ha kell, akkor add, hogy intsünk úgy, ahogy kell, ahogy te azt elvárod tőlünk. De mindenféleképpen segíts meg bennünket, hogy imádkozó lelkülettel a te szent lelked sugallatára tudjunk viselkedni, a szentség útján tudjunk járni. Uram, az ellenség területén járunk, nagyon sok embertársaink ellenséges viszonyban vannak te veled, és sokszor velünk is. Adj kegyelmet, adj áldást, taníts bennünket, hogy hogy kell viselkedni. Apró lépésekben, de nagyobb lépésekben is. Segíts meg, hogy te szerinted tudjunk lépni. Szabadíts meg minket a gonosztól, és taníts meg bennünket az igazság útján járni. Amen.